Üdvözlöm a kedves hallgatókat, engem Péter Kálmánnak hívnak, 37 éves vagyok, most egy kertészeti cégnél dolgozom.
Miről szeretnél tanúságot tenni?
A Jóistennek az irgalmáról. Én nem voltam hívő, nem jártam templomba, nem élte a család sem a vallásos életet. Gyerekkoromban már eltávolodtam a szüleimtől. Nem mindig voltak jók az eredményeim az iskolából, állandóak voltak a viták, a problémák. Szüleim tűrőképessége az egyre jobban kezdett kimerülni. Állandóan azt hallottam otthonról, hogy hát nem tanulsz, akkor nem lesz pénzed, utcaseprő leszel. Ez erősödött bennem, hogy én egy nagy senki leszek, és nem fogom megállni a helyem az életbe.
Erre te okot adtál, vagy a szüleid voltak túl szigorúak veled szemben?
Sima hétköznapi családban nevelkedtem. Apu villanyszerelő volt, anyu munkaügyi előadó. Normális keretek között élt a család. Az ő lehetőségeikhez képest próbáltak adni, de az én vágyaim mindig túlnyúltak ezen. Nem tudtam elfogadni azt, hogy az én vágyaimra általában azt a választ kaptam, hogy nem. Féltem attól, hogyha én nem úgy viselkedem, vagy nem úgy élek, mint a barátaim, nem fognak elfogadni. Én ki akartam törni ebből. Az állandón nem engedhetjük meg magunknak nincsből. Én azt akartam, hogy már pedig nekem legyen. És elhatároztam, hogy ezért megteszek bármit.
És ebbe a bármiben mi tartozott bele akkor?
15-16 évesen kipróbáltam a könnyű drogokat, és hát igazából nem jött be, de sok mindenre új lehetőséget nyitott számomra. És akkor kezdtem szépen így eltolódni abba az irányba. Valaki alkoholba, cigarettába folytja a bánatát, illetve hát egyéb függőségbe, én belemenekültem ebbe.
Mit kaptál a drogoktól? Változott-e valami?
Én változtam tőle. Egyre jobban eldeformálódtam. Belemenekültem egy illúzióba, egy hamis világba, amiben úgy gondoltam, hogy ott elfogadnak úgy, amilyen vagyok.
Mit jelent ez a gyakorlatban? Foglalkoztál, törődtél a hétköznapok gondjaival? Valahogy írd nekünk körül, hogy ezt megértessük.
A sok nehézséget, elégedetlenséget elfedte. Nem úgy éltem meg, nem érdekelt. Nem kellett szembesüljek a problémáimmal, a napi nehézségekkel, azzal, hogy mennyire gyenge vagyok, hanem egy álomvilágba kerültem. Eljutottam odáig, hogy el kellett költözzek otthonról, ugye, mert hogy a mi családunkban ez nem volt egy megengedett viselkedési forma.
Szüleid válaszút elé állítottak? Ők tudták rólad, hogy drogozol?
Ők eleinte nem tudták, de nem bírtam el titkolni sajnos, mert hogy fizikai jelei voltak. Az iskolában az eredményem, ami nem volt nagyon rózsás, az még lejjebb romlott. Sajnos programozottak voltak a viták, az állandó veszekedések, mert hát mondták, hogy ha te ezt az utat akarod járni, akkor menj. Engem abszolút a büszkeségem és az egoizmusom vezérelt. Úgyhogy eljöttem otthonról 18 évesen.
Mikor becsuktad az ajtót magad után, milyen elképzelésed volt a jövőről?
Volt egy barátnőm, volt egy külön lakása, és először vele laktam másfél évig. Dolgozgattam, meg hát sajnos ugye fogyasztottam a kábítószert. Miután álomvilágban éltem, úgy gondoltam, hogy én majd meg fogok oldani mindent. Meg is oldottam, de egy abszolút hibás módon. Hibás barátokkal, hibás személyekkel vettem körül magam, akiket a barátaimnak tituláltam. Nem tudtam akkor még, hogy ezek csak érdekkapcsolatok. Én használtam őket, ők használtak engem. De nem effektív, mint szemét, hanem mint lehetőséget arra, hogy elérjek valamit. És ők ugyanúgy. Eredetileg vendéglátóiparit végeztem, abba helyezkedtem el, ugye szakács, felszolgáló, utána sikerült letenni egy üzletvezetőit is. Ezzel azért elég szépen kerestem. Rengeteget dolgoztam, számomra ez egy életformává vált. Ben voltam reggeltől estig, utána még egy kis lazítás a barátokkal, utána már túl sokat voltam benne, nem bírtam a munkát, akkor kellett valami szert magamhoz vegyek, hogy csináljam tovább, hogy tovább tudjak menni.
Meddig tudtad ezt csinálni, vagy hogyan bírtad ezt a feszített élettempót a drog mellékhatásaival együtt?
30 éves koromra sajnos eljutottam odáig, hogy négyszer kellett, hogy újraélesszenek, sorozatos voltak a rendőrségi problémák, voltak kisebb-nagyobb botlások, és be kellett, hogy lássam 30 évesen, hogy így nem ment tovább. Hiába építettem föl több egzisztenciát, mindig el is vesztettem. Hiába voltam többször gyógykezelésen, kórházakba, bárhol. Hiába volt a család szerető ereje, a szerelem ereje, semmi nem ért megállítani, mert egyszerűen az anyag sokkal erősebb volt nálam. Mondhatom, hogy nem én voltam, nem én irányítottam az életem, hanem a kábítószer.
Hogyan kerestél kiutat, találtál-e segítőkre?
Elég hamar realizálódott bennem, hogy ez egy abszolút hibás út, amit járok, de egyszerűen gyenge voltam hozzá, hogy kilépjek. Hiába voltak körülöttem segítők, elmentem pszichiátriára, elmentem ilyen kórházba, olyan gyógykezelésre, de ezekben mind csak a gyógyszereket kaptam, és ugyanúgy eltompították az agyamat. Nem volt egy kiút, az csak egy vegetációs állapot
volt. Olyan tüneti kezelés volt, de az igazi okot nem szüntette meg.
Nem az volt a célja, hogy a kiváltó okot szüntesse meg. A könnyű drogoktól én szépen végigmentem az összesen, és a vége pedig a heroin lett. Többször sikerült túladagolni, na most nem azért soha, mert én meg akartam halni, de úgy sikerült. Borzalmas. Az, amikor az embert orvosok veszik körül, és látni saját magát, ahogy próbálják többen megmenteni őt, tudom nagyon jól, hogy milyen. Miután 30 évesen volt ez a többszöri problémám, akkor határoztam el, hogy belépjek egy közösségbe, egy csenálkoló közösségbe, amit a Kemenes Gábor atyától hallottam. Ő foglalkozott már régóta mindenféle olyan céltévesztett fiatallal, aki változtatni akart az életén. Amikor oda kerültem, nagyon komoly problémáim voltak, súlyos elvonási tüneteim, teljes katasztrofális világszemlélet. Tudtam, hogy egy vallási közösség, ahol hasonszörűek vannak, mint én, és akkor ők majd tudnak nekem segíteni. Emlékszem, én Horvátországba léptem be, Vrbovecbe, Zágrábtól van 40 kilométerre. Katasztrofális volt. Úgy éltem meg abszolút, hogy vége az életemnek, elvették a szabadságomat, a világ összeomlott, és a világ legrosszabb helyére kerültem. Amikor megláttam először a kápolnába, hogy ott 30 gyerek térdel, és imádkozik, azért elgondolkodtam rajta egyből, hogy lehet, hogy nem is én vagyok a beteg, hanem ők. Minden egyes perc be van osztva. Reggel 6 órakor van kell, és 6 óra 10-kor nem vagyunk a kápolnában, rózsafüzért érden, utána reggeli, utána menni dolgozni, minden délben pontosan ebéd, ott bent nincsen tévé, rádió, újság, nő, telefon, kompjúter, ott nincsenek olyan dolgok, amik el tudják idekint terelni a figyelmünket a valós problémáról, arról, hogy magunkba szálljunk. Nagyon sokszor nem fogadtam el azt, amit mondtak nekem, volt nagyon sok vitám, de elkezdték mondani ugye, hogy mi az, amit nem csinálok jól, így, úgy, amúgy.
Illetve mutogatták, mert hiszen nyelvi nehézségeid voltak.
De azért megértettem. Amikor valaki rám szól, hogy ezt ne így, azt mindenki megérti. A mai fejemmel már tudom, hogy ők is csak azért mondták, mert jót akartak nekem. Csak bennem másképp kódolódott az le, ugye, hogy már valamivel megint nem elégedettek, már megint én hibáztam. Na most itt a közösségnek ez az egyik alapeszköze. Bízzál és fogadj szót, mondjál igazságot. Nagyon-nagyon fontos. Az igazság az egyetlen egy dolog, ami szabaddá tesz. Az, hogyha bármit is hibázom, bele tudok nézni a másiknak a szemébe, és megmondani, figyelj, de ezt és ezt hibáztam. Ez egy út, ez egy folyamat, míg ide eljut az ember, hogy ezt megértse. Puffogtam, minden. Ugye vitákos urlódások vannak mindenhol. De utána azzal, akivel vitáztál, nem szabad 2-3 napig beszélni. Imádkozhatunk a másikért, és utána oda kell menni, és bocsánatot kell kérni tőle. Pont azért, mert nem kell, hogy a haragot hordozzuk a szívünkbe.
Őszintén bocsánatot tudtál kérni, vagy pedig azért tetted meg, mert kellett?
Eleinte azért tettem meg, mert kellett. De a büszkeségem az tovább élt bennem, hogy jó, bocsánatot kérek, de én belül tudom, hogy nekem volt igazam. Most már tudom, hogy végül is az igazsága, az, hogy kinek van igaza, az mindegy. Mert miből alakul ki a vita? Ugye valaki mond nekem valamit, de én nem bírom elfogadni. Miért nem bírom elfogadni? Hát mert nyilvánvaló van valós alapja. És érti a büszkeségemet. Azt könnyű mondani a másiknak, hogy mi az, amit nem csinál jól. Ugye, hogyha valóban segíteni akarok. De akkor meg kell nézem először azt is, hogy a másik valóban most ő fogadóképes arra, hogy én segítsek? Tehát ő mint segítség fogja megélni? Megtanultam azt, hogy igenis, először is imádkozok érte. A legjobb nevelés, hogy én is ugyanazt csinálom, amit mondok. Tehát példával tanítunk. A bocsánatkérés ez egy nagyon szép dolog. De most bocsánatot nem csak azért kérünk, mert hibáztunk. mindig van valamiért bocsánatot kérni. Egy indulatos szó, egy olyan tekintet, egy ítélet, amit hordozok magamba, ugye, amit nem tud senki, de minket zár. A bocsánatkérés még azért is nagyon jó, mert alázatra tanít. És ezáltal, hogy tudom, hogy én is hibázok, már könnyebben tudom elfogadni a másikat a hibáival együtt.
Még azért térünk vissza oda, hogy bekerültél ebbe a közösségbe. Eltelt néhány nap drog nélkül. Ezt hogyan bírtad ki? És volt-e segítséged?
Nagyon nehezen bírtam ki. Több mint 2 hétig nem igazából tudtam aludni. Forogtam az ágyban, mint a ventilátor, szakadt rólam a víz, de napközben ugyanúgy föl kellett nekem is kellnem reggel 6 órakor. Mentem én is a többiekkel dolgozni. Amikor bekerül egy fiatalember, akkor kap magam elé egy angyalt, aki 24-ből 24 órát vele van, körülbelül egy hónapig. És ennek az angyalnak az a dolga, hogy bevezesse őt a háznak a rendszerébe, igazából az életbe.
Kiből lesz ilyen angyal? Mi az, amit megtesz érted?
Angyal bárki lehet, aki már ott van. Egy olyan periódusú, érett, stabil fiatalember, illetve lány, mert hát ez van lányoknak is, válhat angyalá, aki már ugyanazt az utat bejárta, mint az a srác, aki oda került. Mert nálunk nincsenek orvosok, gyógyszerek, semmiféle pszichiátriai kezelések. Nálunk azt tud segíteni a másikon, aki már ismeri az utat onnan kifelé. A szenvedélybetegekkel az is a probléma a kórházakban, hogy azt mondja az orvos neki, hogy edd meg ezt a gyógyszert, és akkor utána majd meggyógyulsz. Egy, nem gyógyul meg tőle, 2, a személy nem fogadja el, mert az orvos nem járta be ezt az utat. Az angyalom egy szlovákiai fiú volt, aki beszélt magyarul. Nagyon nehezen teltek a napjaink együtt, mert ő szegény akart húzni engem állandóan, ami igazából a dolga, de én egy elég kemény fejű voltam. Én még nem beszéltem a horvát nyelvet, a saját börtönömbe voltam bezárva. A közösség nyelve olasz, megint azt akartam, hogy mindenki változzon, meg ne nekem kelljen tenni a lépést. Egy nagyon jó barátságot sikerült kialakítani az angyalommal, a mai napig tartjuk a viszonyt, neki nagyon sokat köszönhetek.
Milyen példát tudott ő mutatni neked, amit végül te is elfogadtál?
A türelemben mindenféleképpen, az alázatban, a szeretetben, az odafigyelésben. Az idegesség és az agresszió ellen egyetlen egy nyelv van, a szeretet. Én bárhányszor bántottam meg őt, szemtelenkedtem, akkor ő mindig szeretettel közelített hozzám. Mindig másba kerestem a problémát, mindig másnak volt a hibája, minden. Én mindig csak a körülmények áldozata voltam, és ott bent pont ez az, amit megtanítanak nekünk, hogy először is nézzük meg azt, hogy mi miért váltunk ilyenni. Miért nem tudunk elfogadni valamit? Miért csak a saját egónk vezérel minket? Miért csak a büszkeségünkre hallgatunk? Megtanítottak minket engem a másiknak az elfogadására, hogy nem attól vagyok valaki, hogy mim van, hanem attól, hogy milyenek a kapcsolataim. Hogy mennyire fontos az, hogy kimutassam a szeretetet a másik iránt. Nem kell ahhoz pénz, hogy elég egy ölelés, egy érintés, egy beszélgetés, vagy nagyon sokszor csak egy hallgatás, hogy végighallgassam a másikat. Megtanultam azt, hogy én is tudok jót tenni a szüleimmel. Ugye, hogy anyám nem egy mosogatógép, apu pedig nem egy bankautomata. Megkérdezhetem én is tőlük, hogy hogy zajlott a napod, vagy én is elé tudok tenni egy tányér ételt, vagy el tudok mosogatni, vagy ki tudok takarítani a lakást, pont azért, mert becsülöm, mert ezt csinálja 30 éve utánam, és igenis nagyon-nagyon fontos az, hogy ő is üljön le, és egy kicsit pihenjen. Mert az a legfontosabb, hogy mosolyt, hogy örömet adjak a másiknak. Megtanultam azt, hogy sosem tudhatjuk azt, hogy mikor látunk utoljára valakit. És úgy voltam vele, hogyha addig élek ki is, de kitisztítom velük a kapcsolatomat. Hogyha bármelyikkel történne valami, egész életemben a fejemet verném a falba azért, hogy az utolsó percben is ne boldogsággal váltam el tőle. A kapcsolatba rejlik az élet szépsége, mert az, hogy az életet hogy élem, az rajtam múlik. Nehézségek lesznek mindig.
Mikor következett be a belépésed óta a gyógyulás folyamata?
A fizikai elvonásom az elmúlt körülbelül 2-3 hét alatt. A mentális függőség az fönnáll mindaddig, amíg nehéz, illetve egy szorult helyzetbe az embernek a probléma megoldó képessége arra racionalizálódik, hogy debeszívnék, vagy deberúgnék. addig fönnáll a mentális függőség, míg az adott problémával nem szembeállok és megküzdök vele, hanem megint egy menekülő útvonalat választok. Tehát ez folyamatos, ez évekig is eltarthat. A drogosság az nem effektíve egy kábítószer használatot jelent. A drogos az egy mentalitás. Velem ez volt például másfél év után, mikor még nagyon nagy sértettségben voltam, hogy miért kell itt legyek. Körülnéztem magam körül a kápolnában egyik éjszaka, ismertem a srácokat, és tudtam a történeteiket. És akkor így igazából így láttam azt, hogy hát nekem milyen nagyon jó dolgom van. Él a családom, szeretnek még ennyi év után, ennyi kínlódás után, egészséges vagyok. Ha kiléptem volna, visszakerültem volna az utcára, megint valami simlis dologba kellett volna kezdenem, és úgy voltam vele, hogy abból elég. Hogyha én kikerülök idő előtt, akkor vagy a börtönbe megyek, vagy a temetőbe. Most itt vagyok egy olyan helyen, ahol tanulhatok nyelveket, új országokból ismerek meg embereket, és rájöttem, hogy úristen, milyen vak vagyok. Hát nekem teljesen jó dolgom van. Nem tömlek gyógyszerekkel. Ez volt az első olyan pillanat, amikor láttam azt, hogy lehet, hogy én is képes vagyok segíteni másoknak. Hogy én is tudok boldogságot csempészni másnak az életébe.
Amikor tudtad kimondani, hogy el tudom képzelni hazajövet a kábítószer nélkül az életemet.
Ez egy folyamat, míg ide eljut az ember. A szenvedélybeteg, hogyha meg tud állni, az szuper. De attól még szenvedélybeteg, csak éppen nem aktív. Most már látom, amint visszaesik, mindig sokkal mélyebbre esik vissza.
A Csenákoló közösség egy keresztény közösség. Többször említetted az imát, a szentségemádást. Mi az, amit az Istenben való hit segített neked?
Eleinte csak gépszerűen imádkoztam, nem volt benne tapasztalatom, meg mert a többiek azt mondták, hogy csináljam, és majd meglátom, hogy jobb lesz. Az imával kapcsolatban nagyon sok olyan dolog realizálódott az életembe, amiről nem beszéltem soha senkinek. Csak imádkoztam érte. Voltak rendőrségi problémáim, akkor még mind a családommal, szüleimmel való viszonyomban. Olyan dolgok történtek meg sorozatosan, amikre egyszerűen nem volt magyarázat. Tehát nálam a hit az egy út. Én tudtam azt, hogy az, amiből én kijöttem, ahhoz mind a szeretet, mind a szerelem ereje kevés volt, de tudtam azt, hogy valami kihúzott belőle. Mindig föleszmélek arra, hogy a Jóisten szeretete, illetve irgalma mennyire nagy, hogy a szűzanya mennyire kegyes. Mióta kijöttem, szeretnénk csinálni egy alapítványt. Szeretnénk csinálni egy házat itt Magyarországon.
Egy magyar csenákoló közösséget.
Így van. Nagyon sok szülő megkeres, hogy neki van hozzátartozója, aki szenvedélybeteg. Azt kell, hogy mondjam nekik, hogy segítünk, de csak akkor, hogyha ő akarja. Mi nem tudunk megmenteni senkit. A Jóisten meg a Szűz Mária, ők az, akik megmentenek. Mi csak eszközök tudunk lenni, vagy utat tudunk mutatni neki.
Hogyan élsz manapság?
Mióta kijöttem, hiába nem élek effektív bent a házban, én ugyanúgy a Csenákoló közösségnek a tagja vagyok, és ugyanúgy élem a napjaimat itt kint, mint bent. Most már azért korábban kelek, mint 6 óra, de az első dolog így is a rózsafűzér, amit imádkozok, mert tudom nagyon jó, hogy anélkül megy, csak úgy nehezebb.
Kedves hallgatók, Péter Kálmán tanúságtételét hallották, a felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották. Hírpercek.